Nagyon sok szeretettel köszöntelek, drága testvéreim, ezen a szép szombaton, szép verőfényes tavaszi szombaton, amikor a természet is ünneplőbe öltözik, kinyílnak a virágok, minden azt hirdeti, hogy új élet kezdődik. Bár adná az Isten, hogy a mi életünkben is szombatról szombatra kezdődjön egy új élet Jézusban. Krisztusban. A szombatiskolában az utolsó időkre való felkészüléssel foglalkozunk egész negyed évben, és arra gondoltam, hogy ezen a szombaton is egy olyan bibliai ígéről, egy olyan bibliai szakaszról elmélkedjünk, ami az utolsó idők népéhez szól. Nyissuk meg Istennek ígéjét az Ézsaiás proféta könyve 60. fejezetéhez. Ézsaiás proféta könyve 60. fejezet, olvassuk el az első 3 verset. Így hangzik Istennek ígéje. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámadt az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Egy nagyon bátorító ígéret, ha megéljük ezt a tapasztalatot, amelyre felhív ez isteni felhívás, hogy valóban világítsunk, és népek jöjjenek ehhez a világossághoz. A szöveg az utolsó idők népéhez szól. Erre utal a szöveg környezete is, de maga a szöveg is sejteti velünk ezt, ugyanis akkor, amikor leírja az utolsó időnek ezt az állapotát, hogy sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, tulajdonképpen egybe cseng azzal a megfestéssel, amit a Tisztűz példázatából nyerünk. Amikor azt írja ott, hogy amikor a legsötétebb lesz az éj, akkor jön el a megváltó az égnek felhőjében. A felhívás pedig az utolsó néphez szól, ugye? Azt mondja, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Ímé sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. És azt mondtam, hogy az utolsó idők népéhez szól. És feltehetjük a kérdést, hogy vajon valóban mi az utolsó idők népe vagyunk? Valóban az utolsó időben élünk? Mert már az apostolok is ezt hirdették. Péter apostol is, Pál apostol is azt hitte és azt írta, hogy az utolsó időben élünk. Ezt várta és ezt hirdette, hogy jön az Úr Jézus. És feltetődik a kérdés, hogy vajon valóban mi vagyunk az a generáció, aki hamarosan üdvözölheti a mi megváltónkat az égnek felhőjében? Én nagyon hiszem, hogy ez így lesz. Mert a jelek, az események azt mutatják, hogy az Úr Jézus eljövetele nagyon közel van. Bizonyára láttatok megfestve úgy, hogy 5 perc múlva 12, ugye, és az idők jelei. Vannak ilyen könyvek, amely azt mutatja, hogy mindjárt éjfél van. Az Úr Jézus Krisztus eljövetele közelebb van hozzánk, mint ahogy gondolnánk. Nagyon közel van. És bízok benne, hogy mi leszünk az a generáció, akik megláthatjuk az Úr Jézus Krisztust az égnek felhőjében. De minden keresztény várta az Úr Jézus eljövetelét. Úgy, amit említettem, már Péter apostol is erről ír, Pál apostol is erről ír, és minden idők igazi kereszténye azzal a meggyőződéssel élt, hogy az Úr Jézus hamar eljön az égnek felhelyében. És ezt hirdették. És ha visszaemlékeztek, az idősebbek visszaemlékeznek arra, hogy korábban, hogyha Tiltva is volt azt, hogy beszéljünk arról, hogy nem a dicsőséges kommunizmus következik, hanem a vég. Akkor a keresztények, az adventisták hirdették azt, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajövetele közel van. Az Úr Jézus visszajövetele közel van, és készüljünk erre, hogy Jézus eljön, és közel van a vég. És mi azért vagyunk adventisták, mert hisszük ezt, és ezt hirdetjük, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajön. És akkor, ha visszaemlékezünk korábban, akkor a tudósok megpróbálták bebizonyítani azt, hogy nem kell félni a jövőtől. Nem kell félni attól, hogy vége lesz ennek a világnak. De most, mintha megfordult volna a szerep. Most mi, mintha kicsit hallgatnunk arról, hogy emberek, készüljetek, mert jön az Úr Jézus, és vége lesz ennek a világnak. Mintha azt mondanok, hogy ne riogassuk az embereket azzal, hogy vége lesz a világnak. És a tudósok éppen ezt hirdetik. Mintha megfordult volna a szerep. Most a tudósok hirdetik azt, és meghúzzák a vészharangot. Hogy olyan helyzetbe került ez a világ, hogy hamarosan vége lesz a világnak. Hogyha nézzük a televízió különböző csatornáit, akkor láthatjuk azt, hogy különböző tudósok elmondják, hogy nem sok ideje van ennek a bolygónak. Van olyan tudós, aki azt mondja, hogy még 100 év és vége van mindennek. Van olyan tudós, aki azt mondja, hogy 20 év és vége van mindennek. Kimerülnek a lehetőségek az itt a földön, az itt éléshez. És akkor, amikor a tudósok hirdetik ezt, vajon akkor mi mit teszünk? Mert az Úr Jézus Krisztusnak és Keresztelő Jánosnak is az volt az üzenete, hogy térjetek meg, mert elközeledtetett az Istennek országa. Jézus Krisztusnak ez volt az üzenetének a lényege. Keresztelő Jánosnak az üzenetének is ez volt a lényege, hogy térjetek meg, mert elközelítetett az Istennek országa. Tudósok azt mondják, hogy a globális felmelegedés hatására eltűnően van egy tengeráramlat, amely meghatározza a 4 kontinensnek az éghajlatát, amely tulajdonképpen egyensúly tényező volt abban, hogy olyan éghajlat legyen itt a Földön, amelyben élni lehet. Azt mondják, hogy ennek a következménye, az első következménye az, hogy megjelennek itt nálunk is a tájfumok, az esőzések. A viharok, orkánok. Már hallottunk itt Európában is ilyesmikről. Azt mondják a tudósok, hogy lesz olyan év, amikor nagy szárazság lesz, de globálisan. Lesz olyan év, amikor nagyon sok eső lesz globálisan. Ez oda vezet, hogy élelemhiány lesz. És ezek a természeti katasztrófák felborítják a társadalom egyensúlyát teljesen. A tudósok foglalkoznak ezzel. És vajon mi? Megdöbbentő az, hogy amíg mi csak nem megfeledkezünk a világ végéről, a tudósok megrettennek a vég közeli eljövetelétől. És ebben az időben, ebben a szövegkörnyezetben hangzik a felhívás, és azt mondja Ézsaiáson keresztül az Úr, hogy kelj fel, világosodjál, mert sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. Kifejezetten kihangsúlyozom azt, hogy sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. Mert ez kifejezi azt, hogy milyen állapotok között élünk ma. Hogy sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. És hogyha a Dániel proféta könyve 12. fejezetéhez lapozunk, ott mintha egy szöges ellentétben álló ígét találnunk. Mert a Dániel proféta 12. fejezet első 4 versét olvassuk, akkor a következőképpen hangzik. És abban az időben felkel Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan azok közül, akik alusznak a földporában, felserkennek némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Te pedig, Dániel, zárd be a beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Itt a Dániel proféta könyvében is kétségtelenül a vég idejére vonatkozó ígéket olvastunk. És azt mondja itt az íge, hogy a végidőnek az egyik jellemzője lesz az, hogy nagy lesz a tudás. És mintha ez áll szöges ellentétben a másik kijelentéssel, ami azt írja, azt olvastuk az Ézsaiásnál, hogy sötétség borítja a földet. Mert a bibliai képrendszerben és a mindennapi gondolkodásban is a sötétség az tudatlanságot, ismeret hiányt érzékeltet. Hogy lehet az, hogy az egyik proféta azt mondja, Ézsaiás azt mondja, hogy sötétség borítja a földet, Dániel meg azt mondja, hogy nagyobbá lesz a tudás. És mind a kettő az utolsó időről beszél. Ha jól belegondoljunk, megtaláljuk rá a választ, megtaláljuk a megoldást. És nem kell egyebet tennünk, csak szétnézünk ebben a világban. Szétnézünk körülöttünk. Mert tulajdonképpen mi az embernek a fő célja? Miért teszünk mindent? Pénzszerzés, ismeretszerzés, kapcsolatszerzés, emberek közötti kapcsolat. Miért teszünk mindent? Azért tesszük, mert keresünk a boldogságot. Mert boldogok akarunk lenni. Sok mindent meg akarunk szerezni az életben magunknak, mert ami hiányzik, ami hiányzik, az nem tesz bennünket boldoggá, hanem elégedetlennekké tesz. És az elégedetlen ember pedig nem nevezhető boldognak. Hát mindent azért teszünk, hogy boldogok legyünk. Azért akarom, hogy házam legyen, mert boldog akarok lenni. Azért akarom, hogy jó munkahelyem legyen, mert boldog akarok lenni. Azért akarom, hogy egy új autóm legyen, mert boldog akarok lenni. Ki mondaná azt, hogy ezeket mindazért akarom, mert boldogtalan akarok lenni? Hát világ is sem akarok boldogtalan, ugye? Mindent azért teszünk, mert boldogok akarunk lenni. És hogyha szétnézünk a környezetben, akkor az emberiség mit ért el ezen a téren, hogy boldogabb akar lenni? A mai ember mennyivel boldogabb, mint az azelőtti? Hát el kell mondanunk, hogy semmivel sem boldogabb, ugye? Sőt, mindinkább ismeretlen fogalommá válik a boldogság. Minden ember keresi a boldogságot. Különböző dolgokban. De sajnos a mai ember nem boldogabb, mint az ezelőtti. Mert olyan stressz helyzetben élünk, olyan sok minden nehezedik ránk, hogy nem vagyunk boldogabbak, és főleg nem jobbak. Mert van egy ilyen törvényszerűség, hogy csak a boldog, csak a jó ember tud boldog lenni. Csak a jó ember tud boldog lenni. És ha szétnézünk a környezetünknek, akkor látjuk azt, hogy ebben a tekintetben semmi változást nem értünk el. És vannak a tudósok, akik felteszik a kérdést, hogy beszélhetünk-e társadalmi fejlődésről? Beszélhetünk-e arról, hogy az ember jobb lett, mint eddig? Hát ha szétnézünk a környezetben, akkor látjuk azt, hogy nem. Hát változott az ember, ugye? Csak nem a jó felé, hanem szinte azt mondhatjuk, inkább a rossz felé. De megváltoztattuk viszont a természetet, megbetegítettük magunk körül annyira, hogy attól mi is megbetegedtünk. Ádám és Éva, amikor Isten oda helyezte a paradicsomban, akkor azt mondta az Isten nekik, hogy a kertnek minden fájáról egyetek. De egyről ne, mert ha esztek, milyenek lesztek? Jó, olyanok lesztek, mint az Isten, ugye azt mondta az Isten. A jónak és a gonosznak tudói. És az emberben benne van ez a vágy, hogy olyan legyen, mint Isten. Éva is többet akart. Az ördög becsapta, és azt mondta, hogy bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Jónak és a rossznak tudói. És benne van az emberben a vágy, hogy olyan legyen. Az Istenhez való hasonlóság vágya minden emberben benne van. Édesapám könyvváros volt, és nagyon sokfele ismerték. Nagyon sok helyen járt. És akkor, amikor én elmentem egy olyan faluba, vagy olyan helységbe, ahol őt ismerték, engem sose láttak, akkor megkérdezték, hogy te nem vagy Barabásnak a fia vagy. Mert hasonlítol rá. És hogyha a fiam is elmegy oda, ahol engem ismernek, akkor megkérdezik, hogy te nem a Barabás János fia vagy, mert hasonlítol rá. Meg nem a Barabás Béla unokája, vagy megy hasonlítól rá. És a szülő szereti és örül annak, hogyha hasonlít rá a gyereke. A jóban persze, ugye, nem a rosszban. Mert mikor valamit jót tesz a gyerek, akkor mindig azt mondja az ember, hogy hű, ez pont rám hasonlít, ugye. De mikor rosszat tesz, akkor azt mondom, hogy hú, a másikra, a feleségemre hasonlít, ugye. A feleségem meg azt mondja, hogy pont apádra hasonlít. Tehát örülünk, ha a jóban hasonlít ránk a gyerek. És az emberben is benne van a vágy, hogy hasonlítsunk az Istenhez. És hogyha párhuzamot vonunk, vajon szeretnénk-e mi is hasonlítani az Istenhez? Vajon szeretnék-e én is olyan lenni, hasonlóvá válni Istenhez? És éppen az Isten hívja fel a figyelmünket, hogy legyünk hasonlóvá ő hozzá. Azt mondja, hogy milyenek legyetek szentek, mert én szent vagyok. Legyetek tökéletesek, mert én, a ti mennyei atyátok tökéletes, mondja Jézus. Isten is szeretné, hogy minél jobban hasonlóvá váljunk ő hozzá. Vajon mennyire hasonlítok én az én mennyei atyámhoz? Mert ez kellene, hogy legyen az életünk legnemesebb, legszentebb célja. És ehelyett az emberiség elidegenedett még jobban Istentől. Ehelyett az emberiség fellázadt az Isten ellen, és az Isten által megszabott harmónia ellen. Persze, hogy ilyen téren nem tettünk semmi haladást előre. Az emberiség körében, a földünkön, abban a tudományban, abban az ismeretben, amely közelebb vezetne Istenhez, abban mind nagyobb és nagyobb a sötétség. Sok mindent megtett az ember, és sok mindenben fejlődött az ember. Rakétákat készítettünk. Ugye olyan számítógépeket készített az ember, a tudomány megnőtt, megnövekedett. Műagyat készített az ember, és szinte azt lehet mondani, hogy a technika csúcspontján vagyunk. Most itt az utolsó időben. Igaza van Dánielnek, amikor azt mondja, hogy nagyobbá lett a tudás. Nagyobbá lesz a tudás. Nagyobbá lesz a tudomány. De nem az a tudomány, amely közelebb vinne Istenhez. Nem az a tudomány, amely közelebb kerül vinne az igazsághoz. Mert ha szétnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy ebben a tudományban egyre nagyobb és nagyobb a sötétség. Ézsaiás azt mondja, hogy sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Abban az ismeretben, amely közelebb vinné az embereket az Istenhez, mind nagyobb és nagyobb a sötétség. És hogyha különböző műsorokat nézünk a televízióba, vagy hallgatunk a rádióba, vagy emberekkel beszélgetünk, akkor teljesen sötétség borítja a földet. Az igazságot teljesen kifordítják a helyéről. És sötétség borítja a földet. Ha a sötétségre gondolunk, akkor a sötétség egy olyan közeg, amiben elveszítjük a tájékozódási képességünket. A sötétségben nem tudunk tájékozódni. Ha sötét van egy útszakaszon, ha a lámpánkat is leoltsuk, akkor nem látjuk a táblákat, hogy merre menjünk az autóval. Vagy ha sötétbe megyünk, nagyon jó, amikor holdvilág van, és egy kicsit világít a hold, de van, mikor korom sötétség van. Voltatok már olyan éjszakában, hogy annyira sötétség volt, hogy szinte tapintani lehetett. És elveszíti az ember a tájékozódási képességét. A sötétségben nem lehet tájékozódni. Ez jellemző a sötétségre. És ez milyen híven tükrözi, érzékelteti, hogy milyen a társadalmunk valóságos állapota ma. Akkor, amikor már az emberek nem tudnak különbséget tenni, nincs különbség a jó és a rossz között, a szép és a csúnya között, az igazi és a hamis között, hanem azt mondják, hogy minden viszonylagos. Minden attól függ, hogy hogyan értelmezzük. Megjelent egy filozófiai áramlat, amely azt mondja, hogy minden jó, csak olyan szemszögből kell nézni. És hogyha körbenézünk a társadalomban, akkor azt látjuk, hogy teljesen eltűnőben van az, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi a szép és mi a csúnya. A csúpságot is szinte művészetté emelték ebben az elfordult világban. Vagy hogyha az elkölcsi rendben szétnézünk, az Isten által megszabott elkölcsi rendben, mert az Isten nem hiába adta a nemiséget, a fajfenntartás feltétele. De sajnos ebben az elfordult és sötét világban ezen a síkon is, és ezen az úton is nem tudnak az emberek különbséget tenni. És sajnos van olyan lelkész, van olyan pap, aki már összeadja az egyneműeket is. Tehát elfordult teljesen a világ attól az életrendtől, amelyet az Isten adott a mi számunkra. És hogyha szétnézünk ebben a világban, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen a mai fejlődés irányvonala az, hogy törölje minden vonalon a különbségeket. Még a divatban is. Hogyha megyünk az utcán, és megy két ember elő, fiatalok, akkor szinte meg se tudjuk különböztetni, hogy melyik a fiú, melyik a lány. Unisex öltözet, unisex frizura. Tehát eltörölni teljesen a különbségeket. Nem azokat a különbségeket, amit az ember határozott meg, hanem amit Isten. Amit Isten fektetett le a teremtéskor, ami nem ellenkezik a természettel. És ebben a sötét világban, ebben a elfordult világban feltevődik a kérdés, hogy vajon milyen üzenete van Istennek az adventista egyházon keresztül az emberekhez? Van-e egyáltalán Istennek üzenete? És Isten üzenni akar általam és általad. Persze üzenetünk központja és lényege mindig Isten, mindig Jézus. De milyen Isten és milyen Jézus? Persze, hogy hatalmas Isten és hatalmas Jézus, aki megváltott bennünket, aki meg tudja változtatni a mi életünket, aki újjá tud szülni. És ez a legnagyobb csoda, hogy Jézus Krisztus vére által és érdeme által újjászült bennünket, és meg tudja változtatni a mi életünket. De ugyanakkor egy olyan Isten, aki ragaszkodik az általa megszabott életrendhez. Ő azért adta ezt az életrendet, hogy éljünk általa. De hogyha eltérünk az Isten által megszabott életrendtől, akkor megbetegszünk, és beteg ez a társadalom, beteg az emberiség, és azért beteg, mert eltért ettől az isteni életrendtől. Isten akkor, amikor odahelyezte Ádámot és Évát az Éden kertjébe, akkor felhívta a figyelmüket, hogy tegyenek különbséget. Az kert összes fái között, és egy fa között. És ez a különbségtétel az egyik üzenete Istennek az adventista egyházon keresztül az emberiség felé. Hogy tégy különbséget. Hogy mi a szép és mi a jó. És mi a csúnya és mi a rossz. Hogy mi a jó és mi a szép, és mi az igaz és mi a hamis, ez a lényege az adventista gondolkodásnak és hitnek. Persze nem kimondottad adventista, hanem mi a Bibliából vettük. Ez biblikus. Mert akkor, amikor említettem, hogy Isten oda helyezte Ádámot és Évát a kertbe, és azt mondta, hogy tegyetek különbséget az kert összes fái és egy fa között. És ha nem tettek különbséget, akkor bűnt követtek el. Nagyon lényeges dolog, hogy tudjunk különbséget tenni. Mert például, ha az asztalon van egy pohár üdítő és egy pohár méreg, ha nem teszünk különbséget, hogy melyiket fogyasszuk el, akkor veszélyeztetjük a mi életünket. Isten nevelni akar bennünket, hogy tudjunk különbséget tenni. Mert az isteni életrendtől való eltérés káros az életünkre, lelki és erre a földi életünkre is. Isten nem azért hívta fel a figyelmet a tiltott fának a gyümölcsére, mert mérgezettek lett volna, vagy ártalmas lett volna a gyümölcse, hanem azért, mert nevelni akarta őket a különbségtételre. Hogy tudjanak különbséget tenni. Belénk teremtette a különbségtétel képességét, mert ez szükséges mindnyájunk életére nézve. Aztán ugyanezt felfedezzük abban is, amit mi megtartunk. Különbséget tenni az étkezésben. Az étkezés egy olyan művelet, amit kétszer-háromszor minden ember megtesz egy nap. És ebben is felhívja Isten a mi figyelmünk, hogy tegyünk különbséget. És ne azért tegyünk különbséget a tiszta és tisztátalan között, mert elsősorban ártalmasok lennének az egészségre egyes állatok húsa, a másik ártalmatlan, mert be lett bizonyítva, hogy a tiszta állat húsa is lehet ártalmas. Mózes 3. könyve 11. fejezetében, az utolsó versben azt mondja az ige, hogy ezt azért adtam nektek, hogy különbséget tudjatok tenni. És milyen jelt tett Isten a négy lábúakra? Azt mondja Isten, hogy tegyetek különbséget az állatok között is. Milyen jelt tett rá? Emlékeztek? Hasadt a körme, és kérődzik. Aminek hasadt a körme, és kérődzik, egyétek meg. Tegyetek különbséget. Milyen jelt tett Isten a vízben élő állatokra? Amelyiknek úszószárnya van, és pikkelje. Ezeket egyétek meg. Tegyetek különbséget. Ugye? Fontos különbséget tenni miért? Miért tegyünk különbséget? Azért, mert Isten ezt mondta. Ugye? Azt írja, tegyetek különbséget, mert én vagyok az Úr. Én mondom meg neked, hogy mi a jó és mi a rossz. Neked ki mondja meg? Lehet, hogy úgy gondolkozom, hogy igaz, hogy Isten ezt mondja, de ezt még megtehetem. Nekem és neked, ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz? Drága testvéreim, bár adna az Isten, hogy mindig hallgassunk Isten szavára, hogy ő legyen, aki megmondja. Az emberekkel, amikor beszélgetünk, akkor azt mondják, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy mit tegyek, ugye? Hallottatok már ilyen megnyilatkozást? Nem is egyszer. Nekem, az én életemben ne szóljon bele senki. Olyat is hallottam, ez az én életem, úgy rontom el, ahogy akarom. Nekem ne mondja meg. Neked ki mondja meg? Azt mondja az Isten, én vagyok az Úr. Ezeket azért tartsátok meg, mert én mondtam néktek. Aztán ott van a 10 parancsolat, amelyre azt mondjuk, hogy úgy jó, és úgy tökéletes, úgy érvényes, ahogy a Jóisten adta. És a 10 parancsolatban is minden egyes parancsolat felhívás a különbségtételre. Az első parancsolat azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyenek néked idegen isteneid. Tégy különbséget, hogy ki az igazi Isten és ki a hamis Isten. Második parancsolat. Ne imádd és ne tiszteld. Tégy különbséget, hogy kit imádsz. Ugye a mai ember azt mondja, hogy imádom a fajlaltot, imádom a gyerekemet, imádom a feleségemet. Tégy különbséget, hogy kit imádsz. Tégy különbséget, hogy ki méltó az imádatra, és ki nem. Harmadik parancsolat, Istennek nevét hiába felnevedd. Sok mindenkinek a nevét emlegethetjük. Beszélhetünk sok mindenkiről. De különbséget kell tennünk annak a neve között, és a mások neve között, aki fenntartja a mi életünket. Aki ismeretlen még a mi számunkra. Aki fenntartja ezt a világot. És vágy testvérem azt mondja, hogy annyira tegyünk különbséget, hogy még imáinkban se emlegetsük hiába az ő nevét. Tegyünk különbséget. Aztán a negyedik parancsolat azt mondja, hogy megemlékezzél a szombatnapról. Tegyünk különbséget a szombat és a többi napok között. Nem azért, mert van valami természetes határ. Nem mondja, hogy tegy különbséget az éjszaka és a nappal között, mert a különbség ott nyilvánvaló. A szombat nem különbözik a többi napoktól. Ugyanúgy föl kell a nap, szombaton is, mint vasárnap, meg többi napokon. Ugyanúgy nyugszik le, ugyanúgy eshet az eső, mint a többi napokon. Ugyanúgy süt a nap, ma is gyönyörűen, mint a tegnap. Ugye nem különbözik a többi napoktól, de én mégis különbséget kell tegyek. Miért? Mert ő azt mondta, hogy különbség van. És ezt a különbséget megtapasztaljuk mi szombatról szombatra. Különbözik-e számomra a hét összes napja a szombattól? Isten különösen áldásait akarja adni szombaton az én számomra. És hogyha közösségben vagyunk levele, szombatról szombatra különös áldásban részesít bennünket. Megtapasztaljuk szombatról szombatra. De miért tegyünk különbséget? Mert ő azt mondta, hogy megemlékezzél a szombatnapról, és megszenteljed azt. Emlékezzünk meg a mi teremtőnkről, a mi megváltónkról. Mert ő azt mondta, és számunkra az egyetlen iránypont, hogy mit mond Isten. Ő határozza meg, hogy mi erkölcsös, mi jó, mi szép, mi helyes, és mi nem. És azt mondja, hogy tegyünk különbséget még a beszédben is. Hogy nem a hétköznapi dolgokról, az üzletről beszélgessünk szombaton. Hanem beszélgessünk az Isten hatalmas dolgairól. Még a gondolatunkban is tegyünk különbséget. Hogy miről gondolkozunk szombaton. Aztán az ötödik parancsolat a szülőkről szól. Felvetetjük a kérdést, hogy ez milyen felhívás a különbségtételre. Azt mondja, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj ezen a földön. Mert az embereket általában azért szoktuk tisztelni, amiért megérdemlik, ugye? Egy gonosztevőt nem nagyon szoktunk tisztelni, mert nem érdemli meg. De meghajlunk egy erkölcsi nagyság előtt, egy olyan előtt, aki a társadalomban nagy eredményeket ért el. Tiszteljük. De van két ember, akit nem azért tisztelünk, mert elvárnánk, hogy kiérdemelje a tiszteletet. Különbséget kell tennünk a világ többi emberei között, és azok között, akitől származik a mi életünk. Másokkal megengedhetünk bizonyos dolgokat, de szüleink iránt, szüleinkkel szemben nem. Tegyünk különbséget. A tiszteletadásban. Nem azért, mert kiérdemelnék. Mert minden szülő igazán nagy tiszteletet érdemel azért, hogy életet adott nekünk. Tegyünk különbséget, akitől származik az életünk. Aztán a hatodik parancsolat azt mondja, hogy ne ölj. Tégy különbséget, hogy ki adhat életet, és ki nem. Ki veheti el, és ki adhat. Aztán a hetedik parancsolat azt mondja, hogy ne paráználkodjál. Itt megint egy különbségtevés. Ha a feleségemmel teszem meg, nem paráználkodom. Különbséget kell tegyek egyetlen egy valaki között. Senki más nem lehet olyan, mint ez az egy valaki, neked és neked. És olyan mélyreható ez a különbségtétel, hogy még az érzéseimben is különbséget kell tegyek. Még a gondolatomban is különbséget kell tegyek. Még a kívánságaimban is különbséget kell tegyek. Még a legbensőmben is, a lelki ismeretemben is tegyek különbséget. Aztán a nyolcadik parancsolat azt mondja, hogy ne lopj. Tégy különbséget, ami a tied, és ami nem a tied. Kilencedik parancsolat, ne tégy hamis tanú bizonyságot. Tehát ne hazudj. Tégy különbséget, ami valóban fedi az igazságot, és ami nem. Tizedik parancsolat, ne kívánd, ami nem a tied. Ugye? Ne kívánd a te fele barátodét. Tégy különbséget, hogy mi a tied, és mi a fele barátodé. És az adventista egyház üzenete éppen ez a különbségtétel. Ezért tartjuk a parancsolatokat, ezért teszünk különbséget, és ezért hívjuk fel az emberek figyelmét, és sokszor a magunk figyelmét is föl kell hívnunk arra, hogy vissza az isteni értékrendhez. Ezért tartjuk a parancsolatokat, ezért tartjuk a parancsolatot között a szombatot is, ugye, ezért adunk tizedet, mert tudjuk azt, hogy mi a szent, és mi az, ami nem szent. Tegyünk különbséget. És drága testvéreim, így kellene különbözzön a mi életünk is. A mások életétől. Így kellene, hogy más legyen az életünk. De sajnos ez az egybeolvadás, ez az egybefolyás itt is megtörtént a keresztény a pogányival összefort szinte. Mert lehet, hogy nem káromkodom, de feldühödöm. De valóban milyen változás történt az én életemben? Ha tudok mérges lenni, tudok dühös lenni, tudok bosszúálló lenni, tudok rossz lenni, tudok így lenni. Vajon teszek-e én különbséget az akármilyen jellem és a krisztusi jellem között? Mert ha én nem teszek különbséget, eljön valaki, nem sokára, beszéltünk arról, hogy jön az Úr Jézus, aki majd különbséget tesz. És azt mondja, hogy az egyik áll a jobb kezem felől, a másik a bal kezem felől. Vajon tudok-e én különbséget tenni? A tudósok foglalkoznak azzal, hogy közel van a vég. Tudósok foglalkoznak azzal, hogy elkerülhető a vég. Elkerülhető-e a vég? Világos tény az, hogy olyan folyamatnak vagyunk tanúi, ami következetesen közelít bennünket a véghez. De tudjuk azt, hogy mégis nem mi hozzuk meg teljesen a véget ennek a világnak, habár megbetegítettük és tönkretettük a és a természetet, mégis nem mi vagyunk, akik véget vetünk ennek, mert aki véget vet ennek a könnyel vérrel áztatott földi történelemnek, az maga Jézus Krisztus lesz, aki megjelenik az égnek felhőjében. És ez a pillanat nagyon közel van. Azt olvastuk az igében, hogy kelj fel, világosodjál. És ebben az időben, amikor sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, te világítasz-e? Ebben az időben, amikor sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, te visszatükrözöd-e Jézus jellemét, Jézus szeretetét, gyöngétségét, segítőkészségét, jóságát? Jézust ezek a jellemtulajdonságok jellemezték. Ő szeretetteljes volt, ő jóságos volt, Ő segítőkész volt. És te? És én? Vajon engem mi jellemez? Vajon ha Jézus elküldene valakit az én utcámba, a te utcádba, és megkérdezné, hogy ki a legjobb ember ebbe az utcába? Ki az az ember, aki segítőkész? Ki az az ember, aki szeretetteljes, és minden embert elfogad, szeret, segít? Vajon mennyi esélye lenne, hogy oda küldenék a te házadhoz? Vajon mennyi esélye lenne, hogy azt mondanák, hogy ez az ember, ha éhezik valaki, akkor megossza falatját vele, ez az ember, ha beteg valaki, elmegy, hogy együtt imádkozzék vele, milyen jó lenne, ha ilyen jó téteményben élnénk az életünket. Testvéreim, hogy felnéznének ránk az emberek? Mennyire világítana az az ember, akire ilyen jellem tulajdonságok érvényesek? Mennyire hitele volna a szavának? Azt mondaná, hogy én azért vagyok ilyen, mert adventista vagyok. Én azért vagyok ilyen, mert Jézust követem. Én azért vagyok ilyen, mert Jézushoz akarok hasonlítani. Én azért vagyok ilyen, mert különbséget akarok tenni a jó és a rossz között. Én azért vagyok ilyen, mert különbséget akarok tenni az akármilyen jellem és a krisztusi jellem között. Hogy világítana az ilyen ember élete? Vajon mennyire világít az én életem? Ott, ahol élek. Mennyire hasonlítok Jézushoz? Kelj fel, világosodjál, mondja az íge, mert sötétség borítja a földet. Van-e nekem fényem? Van-e neked fényed? Bár azná az Úr, hogy valóban világosság legyünk a környezetünkben az ő kegyelme által. Amen.